Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Arról is beszélhetnénk, hogy egy kertet, ha karban tartanak, 20 év kell, hogy meglátszódjon rajta a szakember munkája. Hát egy szakemberrel ülök itt a stúdióban, aki tulajdonképpen kertként kezeli a megyét, gazdaszemmel követi a Kolozs megyei fejleményeket, mert hogy 2008-tól megyei tanácsos, aztán 2012-től megyei tanács alelnöke, egy esztendőn át konjunkturális helyzetből adódóan még elnöke is a testületnek, most megint alelnökként köszöntöm itt Válkár Istvánt a tetőteraszon. Kemény és sűrű program dacára itt van velünk, és ezért plusz köszönet jár.
Én köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm, beszeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Van ez a 12 év, ami hát arra jó a többi között, hogy egyrészt elmélázunk, hogy gyorsan telnek akár közügyekkel foglalatoskodva is a perceink, a másik meg az, hogy lehet ezeket a mandátumokat egymáshoz hasonlítani.
Hát lehet egymáshoz hasonlítani is, és lehet ugyanakkor egymásba kapcsolni, mert ugye úgy, ahogy a bekezdés mondta, hogy még az angol kertnek 200 év is kell, hogy az angol pázsit olyan legyen, nem lehet külön választani, persze lehet. De ők nem érdemes, pláne amikor megadod ez a lehetőség, hogy folyamatosan lehet az ügyeket követni, akkor jó is követni, és jó is előre elkészíteni terveket, utána megvalósítani, utána monitorizálni, mi történt azokat, tovább javítani esetleg, vagy karban tartani, ahogy az imént mondtuk, azt a kertet, amit a magyarság nem bízott, és persze az őseink megépítették, valahogy át kell adjuk mi is az unokáinknak olyan formában, hogy egy kicsi pluszt hozzunk rá.
Hát ez a plusz, ez időnként mínuszt is jelent, mert ha csak a demográfiai adatokat nézzük, azért itt elég jelentős fogyással kell szembesülnünk. 16,4% volt 10 évvel ezelőtt, a magyarság aránya most 11,6%-ra csökkent. Erdélyi viszonylatban is eléggé hangsúlyos fogyásról van szó. Ilyenkor, ha ezeket az adatokat így mondjuk a megyei tanács frakciójában megnézik az RMDS tanácsosok, akkor mi kezdődik el arról beszélni, hogy akkor ezzel a kevéssel hogy sáfárkodunk, jobban odafigyelni a még kisebb közösségekre, hiszen 38 településen van 250-nél több magyar egy-egy településen, de hát vannak olyan falvak, ahol ennél kevesebben is vannak, és szintén magyarok, és rájuk is oda kell figyelni.
Igen, van, ahol 50-nél kevesebb is van, és az is nagyon fontos, mert minden közösségnek megvan a saját értéke. És ez a sok kicsi érték egy nagyon nagy hozzáadott értéket tud hozni. Ugyanakkor nem menni kell ebbe a szomorú irányba, amikor azt mondjuk, hogy fogyás. Ugyanúgy fogy a többségi, és ugyanúgy fogy a fehér ember a világon. Nekünk az a dolgunk, hogy azt, amink van, azt próbáljuk minél jobban megerősíteni, meg hát amint kell, minél többet dolgozunk, és ezt tettem, amit adminisztrációban dolgozunk, hogy próbáljuk azt a kevés fiatalt is, amelyik születik, és amelyik itt próbál boldogulni, próbáljuk tényleg boldoggá tenni, hogy jól tudja itthon érezni magát. És ezért nagyon sok mindent meg kell tenni, és ugyanakkor a világfolyamatokat is kell nézni, mert ugye, amikor én voltam ifjú mérnök, akkor az az ideális helyzet, hogy kapjunk egy munkahelyet Németországba például, amit meg is tettem, is mentem, dolgoztam, és semmi szégyen nincs ebbe, de gyorsan hazajön az ember, valaki is pénzzel, amit ott keres, próbál itt is boldogulni. Igen ám, de ez a folyamat, ha nem erős a gyökér, akkor lehet, hogy nem olyan gyors az a visszajövés, hogy itthon akar valamit tenni. És akkor itt megvan a két lehetőség. Jó, ha nem épp olyan erős a gyökér, hogy csak a gyökér visszahívjon, akkor vissza kell hívjon maga az adminisztráció, maga az ország kellemesebbé kell váljon.
És érdekelté az új honfoglalásban.
Tudjon egy olyan jövőképet mutatni, hogy igenis itt is lehet a magyar családot felnevelni, gyerekeket felnevelni, ehhez kell egy jó oktatás, ehhez kell egy tisztességesen fizetett munka, ehhez kell lakás lehetőség, és ha már ezek megvannak, akkor kell egy olyan infrastruktúra, amelyik ezeket mind össze tudja kötni. És itt infrastruktúra nem csak utak, víz, szennyvíz, áram, internet, gáz, stb., ami létfontosak, és ezeken minden folyamatban, minden adminisztrációs folyamatomban dolgoztunk. Nem csak ez, hanem meg kell egy olyan egészségügy, amelyik elfogadható legyen, amelyiken rá kell dolgozunk, és most egyelőre még abban a periódusban vagyunk, pont mint a kapitalizmus kezdetén, hogy próbálunk gyűjteni, ugye gyűjtögetők vagyunk, és minden legjobb gépezetes, mindenféle lepályáztunk az utóbbi, pontosan amióta volt ez a világjárvány, akkor nagyon megijesztett mindenkit a betegség lehetősége, és könnyebben lehetett meggyőzni többségi kollégákat, hogy igenis kórházaknak felújítására pályázni, de a felújítások lassan mennek EU-s alapokból, úgy, ahogy ugye két kórházat is próbálunk olyan útra tenni, hogy építhető legyen ott van a sürgőségi gyerekkórház és a szervátültető központ. Egyelőre még a finanszírozás úgy van, ahogy van. Persze párhuzamosan ezzel van a nagy régiós kórház, amit a minisztérium épített.
A maga ritmusában.
Százfenes határába. Mi egyelőre most azon tudtunk, és azok voltak a legkönnyebb pályázatokat, hogy felszereléseket tudjunk venni. Tudjuk, hogy mennyire hosszas például a rákos betegnek a várakozási ideje, amelyik lehet, hogy pontosan életét meg tudja menteni, ha gyorsan azt a komputer tomográfot meg tudja csinálni, és tudja az orvos is előrevetni, hogy mi is a leggyorsabb, mi is a legfontosabb, mi az, amit meg kell lépni ahhoz, hogy az életét megmentse. És tényleg azért is mondtam, hogy nem akarok a szomorúság felé fordulni ebbe a mérlegbe, mert ezen a téren is nagyon sokat tudtunk előre haladni, és látszik, ugye, hogy eljutunk oda, hogy meg tudjuk venni a legmodernebb felszereléseket, úgy a járóbetegeknek, úgy most hamarosan lesz ez a hiperbár szoba, amelyik fantasztikus dolog volt ez a 10 évvel, amikor először hallottam róla, azt mondom, wow, milyen dolog ez, hogy az oxigént a bőrötön keresztül beviszi a szerveidbe, és milyen gyógyító hatása, most már lassacskán meg lesz.
Híradókban láttuk, hogy igen, külföldön ez már van, van, és néztük.
Igen. És odaig tudtunk eljutni, és ez másik fontos dolog, hogy azért a fiatal orvos meggondolja, hogy van érdemes-e neki, mit tudom én, a specializálás után, vagy akár mikor után ott maradni, vagy visszajött, mert a fizetése itt már nagyon szépen megnőtt, és kezd olyan lehetőséggel lenni, olyan gépekkel dolgozni, mint ott. És akkor muszáj meglegyen, minden profi embernek muszáj meglegyen az a megelégedés, amit igazándiból a saját szakmája szeretete tud adni. Mert hogyha a kertem nem szépülne, akkor én sem szeretném ezt a kertészetet, amiben dolgozom a megyei tanácsnál, de látom évről évre, és persze ilyen 10 éves távlatban, hogy tényleg szépül ez a kert, mert ezelőtt mondjuk 16-17 évvel, mikor Kallós Zoltán alapítvánnyal járkáltunk gazdakörökkel a megyében, bizony-bizony volt olyan falu központ, ahol kiszálltunk az autóból, és felülről folyt be a sár a cipőmből, nehogy éppen sáros lett, és most már aszfalton járunk, és infrastruktúrával annak a falunak, nem kell megnevezni, mert nagyon sok ilyen mezőségi falunk volt, amik ilyen helyzetben volt. Látjuk mi is, és látják az ott lakók is, hogy sokkal jobb, mi volt. Persze, reális, és nem abban a ritmusban vannak ezek a növekedések, ahogy elvárnak az emberek is. Mennél inkább a fiatalabb generáció felé fordulunk, annál inkább azt mondják, hogy még gyorsabban, még gyorsabban, még gyorsabban, és el tudom fogadni, hogy igazuk is van. Mert ugye ott vannak a nyugati országok, amik jó fejlettek, és jóval messzibb való pole positionban indultak, ugyanabba vágta be, amiben mi vagyunk. De azért nagyon sok mindenben...
Nekik elég galopra fogni, és akkor igen, is nagy a távolság.
Igaz, azért nagyon sok mindenben megint a pozitívumot tudnám felhozni. Meg kell lássuk, hogy Romániában azért például, ami a technológiát, gépeket illeti, nagyon-nagyon sok szintet túl lépett, mert nem volt szükség, már lehet elavultabbnak tűnt, és akkor újabbat lehetett venni. Igazándiból erre fel tudom hozni mindig, hát, mint szemléltető eszköz a németországi utcai internetet a romániaival. Hát nem lehet összehasonlítani, hogy mekkora különbség, mekkora gyorsaság. És pont ez van nagyon sok minden téren. Persze, nincs minden befejezve, mert minden
állapot... Erre való a következő mandátum, nem?
Így van, és nagyon sok mindenért meg kell küzdeni, minden lépésre meg küzdeni, és akkor meg kell tartani azt, hogy megvan, mert nagyon könnyű tolvonással mindent el lehet, egy percet el lehet törölni, és hát pláne ebben a krízis időkben, amiben most vagyok, itt van a háború mellettünk, itt vannak olyan helyzetek, amik nem a legjobbak. Különböző, nem szeretem azt rátenni valakire a bélyegre, vagy fasiszta, de hasonló ideológiák elbújnak szuverenista ideológiák alá, és eladják magukat, mi valami nagyon jó, valami nagyon érdekes, vagy valami nagyon élhető is, és igazándiból, mikor embert ellen úszítanak, az nem lehet csak rossz. És nekünk vannak ezek a lidérceink, ezek az állandó kihívásunk, amiért helyt kell állni, és azokat a kicsi várainkat, amik megvannak. Lásd egy polgármesteri hivatal, lásd egy megyei tanács, de akár egy templomunk, egy iskolánk, egy osztályunk, egy akár összevont osztályunk is egy faluban. Mennyire fontos, hogy megtartsuk az, amik van, mert ha nem, akkor mikor már nincs nincs az, akkor elvesztődik az egész, ami például egy közösséget összetart.
Van ennek a megyének legalább két sajátossága. Az egyik sajátossága a megyének az, hogy ezen a 6700 négyzetkilométeren majdnem, amekkora a területe, egy harmada az hegyvidék, egy másfajta habitust és odafigyelést és életritmust feltételez, a másik része az hát domb meg síkság. Ez az egyik szelet. A másik pedig az, hogy van egy megyeközpont, amely mágnesként működik, és van a megye úgymond többi része. És van a tanács, amelynek óhatatlanul az a feladata, hogy egyensúlyozzon. Megtaláljon bizonyos pillanatokat, vagy helyzeteket, ahol azsúrba hozza ezeket a dolgokat, hogy egyik részesei érezze azt a megye alrégióinak, kistérségeinek, hogy ő háttérbe került, vagy nem figyelnek eléggé rá, vagy nem annyira fontos, hiszen adófizető, vokstulajdonos, és egyáltalán állampolgárként alapvető joga, hogy részesüljön mindenből, ami úgymond a megyére is hárul. Hogy lehet ezeket a meccseket? Mert ezek most akárhogy is nézzük, helyi érdekeknek a mérkőzései. Hogy lehet elbírálni úgy, hogy ha lesz is egy kis pillanatnyi átmeneti feszültség, vagy akár haragvás, az elmúljon a következő alkalomra?
Igazság szerint már alapból azt kell kijelentsem, hogy erre a helyzetre a legjobb felelet az, hogy nekünk a városi tanács egy nagyon közeli és jó partnerünk ebbe.
Azért is kérdezem, mert Válkár István 4 éven át pontosan a metropolis övezet és a tanács közti kapcsolattartásért felelt a tanács részéről 2012-16 között.
Létfontosságú az, hogy például a népessége Kolozs megyének fele a metropolisba ér, fele vidéken, de ezt a vidéket is úgy kell érteni, hogy ugye ott vannak a kisebb municipiumunk, mint Torda, Dézs, Aranyosgyéres, Szamosújvár, akinek van egy urbánus része, de ugye van a vonzásköre, az is egy rurális habitus, és ezek a pontok, ezek is növekedési pontoknak vannak tekintve, úgyhogy a megyei stratégia úgy működik, hogy igazándiból a város felé a kulturális részt, és persze ami a többi, ami a városhoz tartozik, de a megye, mint olyan a legfőbb dolog, amit a városnak tud adni, a megyei tanács, mint olyan, a kulturális intézmények, amelyik 10 darab, az az 5 iskolánk, meg 5 kórházunk. Azon túl többnyire az infrastrukturális fejlesztés meg a stratégiai lépések úgy vannak tervezve, hogy igazándiból a vidéket tudják növelni. És akkor ebből egy olyan, mit mondjak, ha egy tomográfot vásároltunk, megvettük Aranyosgyéresnek is, megvettük Tordának is, megvettük akár Szamosújvárnak is, ami a gond, a személyzet, amelyet ki kell szolgálja. Mert könnyű megpályázni, könnyű megvásárolni, pedig óriási nehéz pénzekről van szó, de sokkal nehezebb ezt életbe lépteni és fenntartani. Ez mondjuk az egészségügyre. Ugyanakkor az utak javítására, a vízhálózatnak a bővítése, az a legnagyobb projektünk, a vízhálózat. Mindenestől majdnem 500 millió euró. Ez gyakorlatilag túllép már a megye határokon, mert ugye a vízügyek, a Szamos-Tisza vízügyeknek a főintézője az annak a Kolozs megyei tanácsa 98, mit tudom én, hány százalékos részvényesek. Szóval gyakorlatilag a miénk az az intézmény, amelyik lepályázta ezt a nagy pénzt, amelyik az egész megyét, itt ilyenkor jön az elnézést, kérünk, bocsánatot kérünk, hogy sok helyen fel van ásva, meg port, sárt, rosszat tud hozni a munkálata a lakosoknak, de lassan-lassan milyen szép, és kezdünk ott lenni, hogy megközelítettük a 90, sőt, lehet, hogy aztán már túl is tettünk a 90%-os vízbekötési rátát. Ez nagyon nagy dolog, hogy a megyének a lakossága 90%-ának legyen biztosítva a vízállat.
Azt hiszem, Erdély szinten nincs is ilyen arány, vagy...
Nem tudom, lehet, hogy van, mert azért azt is kell számítani, hogy ez egy elég nagy megye, nem egy olyan kicsik megyécske, ahol, mit tudom, hogy van egy annyi lakos, vagy valamivel több, mint Monostoron. Nem. Ez elég nagy, elég sok négyzetkilométerre fog, és pontosan az, amit az imént felhozott, hogy ugye nagyon különbözik a hegyvidék, a mezőségtől, Aranyosszéktől, mindenben van egy különbség, pont ez adja, hogy annyira szép és annyira értékes a megyénk. És ezek stratégiai tovább mennek ezek a tervek, ugye a tárnicai víz eljut majd minden gazdaságba, minden lakoshoz eljut Szilágy megyébe is. Ez azért egy jó dolog, mikor annyira lehet perspektívusan gondolkozni, akár még más megyét is egy ennyivel legalább segíteni, de nem csak ennyivel, mert azért nagyon sok minden van. Ez jó is, rossz is, ugye, Kolozs megyének, mert ugye azt mondják, hogy Kolozs megye úgy elszívja a jó embereket a környékről.
A környékről, nem csak a megyéből, nem csak hanem...
Hát akár még hegyeken túlról is, ami el nem mindig örülünk, de nem gond. Ha jó emberek, akkor az építő jellegű, és akkor nagyon jó pluszt fognak hozni az elkövetkezendő években. Azok az emberek itt leterpelnek, építenek, profitot
dinamikusak,
termelnek, és dinamikus. Még, igen. Látjuk, hogy mennyire két Kolozsvárunk van. Milyen a Kolozsvárunk diákokkal, és milyen a Kolozsvárunk diákok nélkül. Két különböző város.
Hát az egyik járhatóbb, a másik élvezhetőbb. ez a különbség.
Így van, igen. Mondták, hogy hát sorba kell állni a zebránál, hogy hát van ilyen, mert ugye a város nem olyan nagy. Középkori városra rá van épülve ez a nagy dinamika, ami jót is hoz.
Sorban állásra, elnök úr. Láttam a listákat a sport és kultúra tekintetében, hogy milyen tételeket és hány kérvényezőt próbáltak a keretekhez szabva kielégíteni, és azt is láttam, mert nem kerülheti el az ember figyelmét, hogy azért a magyar egyesületek és szervezetek enyhén túlreprezentáltak ahhoz képest, hogy itt mi történik? A civil szféra jobban mozog kisebbségi közegben, inkább odafigyel, jobban rá van utalva. Mi a magyarázata ennek?
Hát erre lehet a válasz tévében jobban látszott ott volna a mosolyról. Igazándiból igen, ezt kell elmondjuk, hogy a civil társadalom nagyon jól fel van készülve, de ugyanakkor nagyon jó asszisztenciát is kap, hogy meg tudja ezeket a pályázatokat írni, mert ha megnézzük, nagyon-nagyon sok kicsi pályázat van, amelyik létfontosságú.
Igen, a hallgatóknak csak annyit mondunk, hogy 4-5 ezer lejes tételek, amelyek fontosak ott helyben, viszont igen, vannak 20-40, stb.
Igen, amit kiemeltem.
Magyar napok, ugye a Bánfi Hunyadi, és a
Kolozsvári Magyar Napok. Magyarok ezek kiemelt olyan szervezetek, olyan társadalom építő szervezkedések, amit nagyon muszáj nekünk is támogatni, mert igazándiból mi vagyunk benne. Saját magunkat támogatjuk avval, hogy a célszerzőket támogassuk.
De itt ilyen esetben, amikor ugye nézem a mezőnyt, és akkor így kiugrik egy-két, például igen, a magyar napos tételek, hát mennyiségükben is. De hogy zajlik akkor a tárgyalás a tanácsban? Most nem titkokat kéne fölfedni, hanem hogy ilyenkor azt mondja Vákár István, hogy itt van a, nézzétek meg ezt a rövid filmet, vagy ezt az összesítőt, ez zajlott a múltkori,
van
tavalyi kiadáskor
is. Amikor még az elején volt ilyen is, amikor meg kell győzni a kollégákat azokból a bizottságokból, hogy ki is ez. Uh-huh. Mert ugye van az, amikor hát ismeretlen, ki is ez. És akkor nagyon fontos, hogy rendesen kiállni mellette, mindegy, hogy a versmondó estről van szó, vagy van másik nagyon szép projektünk, amelyet nagyon szeretem, például az Anyó, a délutáni, vagy a nyári oktatással a gyerekeknek. Uh-huh. Amit el is mondtam nekik, hogy mennyire bánom, mennyire sajnálom, hogy mikor az én fiam kicsi volt, nem volt ilyesmi, és akkor kellett hordjuk össze-vissza a gyermeket, mert nem volt hova. Mivel foglalkozom, és még ha meg is fizetted, akkor se lett volna. És most milyen jó, van egyesület, aki ilyesmilyen foglalkozik, és tényleg látszik, hogy a gyerekek szeretik. Nagyon sokféle a tevékenység.
Ragadós egyébként ez? Például egy ilyen Anyót Mamuka projekt címen el lehet képzelni? Felkapják úgy a fejüket a társak, hogy hűha, hát ezt mi is meg tudnánk szervezni.
Nem figyeltem annyira ezt a folyamatot, valószínű igen, mert hát ebben a legjobban az fogott meg a mostani, ugye az állami elnök jelöltünknek a szava fogott meg engem, mikor azt mondta, hogy hát ami jó a magyarnak, az nagyon jó a románnak is. Hát ez tényleg így van, ahogy Kelemen Hunor mondta, mindenben abszolút érzik, hogy amit, és nagyon sok projektet lemásoltak. Hát nézzük csak meg a Kolozsvári Magyar Napok versus Kolozsvári
Városnapok,
amit a polgármesteri hivatal szervez. Mennyi minden át van másolva. Azt jelenti, hogy arról, amiről másoltak, az egy jó dolog. Ezt is úgy vehetjük, hogy egy elismerés. És tényleg nagyon sok rendezvényünket nagyon-nagyon tisztességgel elismerik a többségek, sőt, hogyha a magyar napokat hozzuk fel, akkor annak az is a fő lényege, hogy megmutassuk, mi a saját érdekeink, és pontosan megmutatjuk a többségi közösségnek, és hívjuk is.
És hívjuk is, hogy
kapcsolódjanak bele.
Már ki is alakult jószerivel a tizen akárhány kiadás után.
Hát pláne az Örömfőzésnél találkozunk
rendesen. Ott is, de a Farkas utcában ott is gyakran lehet látni. Van, sőt, hát még a főtéri koncertek során is azért jócskán hallani román beszédet a város központjában. Mégis azért ez a megyei pozíciószerzés és érvényesítés arról is szól egy adott pillanatban, hogy azért itt 42 megye van ebben az országban, vetélytársak jóformán, hiszen ha pályázni kell, ha érvelni kell, ha nagyobb mértékű fejlesztésekről van szó, és a pénzkeret az azért mégiscsak egy adott összeg, akkor rivalitások is kialakulhatnak, teszem én hozzá. Élesek ezek a versenyhelyzetek, vagy meg lehet úgy beszélni, hogy akkor most mi egy kicsit hátrébb lépünk, Kolozs megye, Tiszi lágy előbbre, majd a következő alkalommal ti fogtok engedni. Hogy működik ez a dinamika?
Van egy ilyen belső dinamika a dolognak, többnyire retorikai szinten, de inkább ezek a fejlesztési régiókban nyilvánulnak meg. Úgy, hogy mi jött vagyunk a
Észak-Nyugatiba,
és akkor hát, hogy vannak ilyen hangok, amikor, és persze volt is, amikor publikusan is mérgelődtem azon, hogy voltak olyan más megyék, akik kérdezik, hát Kolozsvárnak mindene is megvan. Hát még hagyjunk mást is. Ilyenkor kapacitásokra és fejlesztési lehetőségekre kell gondolni. Persze, hogy létfontosságú, hogy minden megyének legyen olyan vonzáskör lehetősége, hogy tudjon nőni, de akkor vannak olyan helyzetek, amikor megvan minden infrastruktúra, sőt, megvan az emberállomány is, és mégis olyankor visszerel máshova egy befektetést, akkor van, amikor kérdéses. Ugye ezt a diktatórikus világ, a kommunista világ megcsinálta, hogy amikor kitartott, na, tudom is, milyen gyárakat, csak ott építek, és akkor az
lesz,
ember
kéket... Lesz az acélműveknek fellegvára, ahogy így mondták van. Annak idején.
Így van, sok az embereket oda elviszük, és építünk nekik blokkokat, és azok ott fognak lakni, és átcsoportosul az életük. De most már nem így működik. Mert igazándiból az embert, a munkaerőt be kell vonzad, ha valamit mindened van. És nagyon sok embernek az, hogy Kolozsvár külföldi angolnak, franciának, nem külföldi lakó magyarnak vagy románnak, egy olyan vonzó terület, ahol tényleg úgy tudja elképzelni, meg tud élni, fel tudja nevelni a gyermekét, mert megvannak a nemzetközi iskolák bármilyen nyelven, egyetemek itt vannak, tovább tudja fejleszteni, és azért a többi infrastruktúra is. A
szabadidőkultúra alakulgat, igen.
A szabadidőkultúra aztán olyan, hogy gyakorlatilag nincs szabad hétvége az embernek Kolozsváron, mert sokat azt mondják, hát mikor mész vakációra, de mikor menjél? Mert fesztivált ér, mindegyiknél ott vannak a specifikus dolgok, amiket egyiknek vagy a mentőt kell, másnak vagy a tűzoltót kell, harmadiknak mit tudom, mit kell. Pláne mikor a miénk is benne vannak, akkor ott kell maradjál, mert nehogy valami gond legyen, és akkor még menjen szabadság. És hát nem mindig sikerül, hogyha azt mondjuk, hogy Kolozsvár már egy szabadsági cél. Szabadságra lehet jönni Kolozsvár, és tényleg ez bebizonyosodott régebről is a magyar napok alatt, amikor tényleg nagyon sok kiköltözött magyar hazajött, itthon volt, élveztük együtt a Kolozsvár napokat. Hát most már jönnek Electric Casterra, és jönnek Antoldra, és jönnek Jazz in the Parkra, jönnek egész, mit tudom én, a Tifre őrület, mekkora nagy menet van, meg egyéb nagy fesztiválokra, ami gyakorlatilag egymást érintik már Kolozsváron. Más városokból, más országokból, és ez egy horizontális gazdaság, amit nagyon szépen felhoz, mert akkor mennek a szállodák, és mennek a restik is, megy a taxisnak is jobban az élete, mindenkinek valamit hoz, ez a persze zavar is, mert ugye amikor ott van a bum-bum zene, nem az a legjobb az a négy
igen,
nap.
3-4 napot, de jó pénzért ki lehet adni viszont a
aki azt kihasználja.
Lakást, úgyhogy
aki
vannak.
Az, igen. Aki azt kihasználja, van azért, mit tudom, annak a fesztiválnak is még van javítani valója, sokat javítottak azon, hogy már nem annyira zavaró az erős zene, mert már sok mindent modernizáltak, nem rontják el olyan szintre az arénának a gyepjét, hanem meg tudják védeni, de még mindig van javítani való, valószínűleg javítani is fognak rajta.
Van egy másik kör, koncentrikus kör, hogyha kilépünk az országból, akkor Kolozs megye és a nagyvilág fejezethez érünk, ami hálás egy adott pillanatban, mert hogy új világok, új közösségek, új szokások kerülnek látókörbe, de ugyanakkor az is felvetődik, hogy mennyire protokolláris és mennyire formális ez a kapcsolatrendszer, vagy mit hoz a konyhára.
Igen, ez először is nagyon sokat foglalkoztam, mert úgy éreztem, hogy azt, amit kimondok, hogy Kolozsvár Erdély fővárosa, azt alá is kell támasztani, hogy tényleg egy fővárosban vagyunk, és akkor itt tényleg egy teljes, most már nem mondtam, hogy teljes kör, de olyan 27-28 diplomáciai, különböző szintű reprezentáció van a
megyei és a külső partnerek.
Hát, igen, hát holnap után jön az ír nagykövet például. Mindig szeretem fogadni, akik jönnek nagyon szívesen, és megmutatjuk azt a nyitottságát a megyének a tanácsa, a választott grémium, ami egy kicsit azt kell mutassa azt az országképet, amit igazán mi szeretnénk látni Bukarestből is.
Hány százaléka folytatódik az ilyen típusú találkozóknak úgy, hogy rá fél évre, egy évre megjelenik egy küldöttség, immár üzletemberekkel, vagy akár kultúrbrókerekkel, vagy valakivel, aki effektív már úgy jön, hogy van egy konkrét javaslata, ötlete.
Azt mondhatom, hogy 80-90%-a ezeknek a találkozóknak mind előbb-utóbb, én próbálom a kulturális szinten tartani, azt jobban tudom uralni, mert ugye nincs épp akkora üzleti hálózatokkal kapcsolata a megyei tanácsnak, mert ez igazából a gazdasági kamarának lenne a dolga, de én próbálom azon a szinten tartani, de mindig az üzleti szférára jut a beszélgetés, és hál' Istennek azért van üzleti befektetése, ott vannak a Tetaron parkjai, a megyei tanács, van mit mutatni, és van hova fejleszteni, ott van a 4-es és az 5-ös, amelyik le vannak állítva, és hogyha olyan befektető kerül, amelyik úgy szeretne fejleszteni, és olyan munkahelyeket tud teremteni Kolozs megyébe, amibe olyan réteget lehet bevonzani, amelyik valamiből átcsoportosul, mert ugye itt is két nagyon jól szétválasztott periódus lehet ebbe a tizenany évbe szétválasztani. Az elején arról szóltak a Tetaron parkok, hogy munkahely teremtés. Mert akkor Románia és Kolozs megye is implicite abban a helyzetben volt, hogy nagy volt a munkanélküliség, és akkor ezeknek az embereknek kellett munkahely. Nem arról szólt, hogy
le kellett cserélni szintű... a régi szocialista vállalatoknak.
Azok már le voltak, voltak bombázva, el voltak adva, ocskavasnak, ellopkodva, szóval arra ne is beszéljünk, hogy mit voltak képesek tenni a amúgy működő gazdasága. Mindegy, nekünk akkor az volt a missziónk, hogy a munkahelyeket kell teremteni. Rendben, megalakultak ezek a fejlesztési parkok, ahol gyakorlatilag a befektető potomárért tudta a befektetését hozni, persze, meg voltak a megkötése, mennyi ideig kell tartsasolni. De akkor volt olyan is, amikor az állam is hasra esett ugye a Nokia-nak, és hiába esett hasra, mert egy idő után Nokia úgy gondolta, hogy Kínába olcsóbb, és elment. És sírhattunk, mert senkit nem érdekelte. És akkor jött egy ilyen megmentő kéz az olaszok részéről, amikor a DeLonghi odaköltözött, és emberestől, mindenestől, tokostól, honostól átvette azt a gyárat, és milyen jó volt, hogy nem volt egy óriási munkanélküliségi sok a megyébe. De azután majd odajöttek a Bosch, a németek, és a németek körül egy teljes német város alakult ki az ők beszállítóik, akiket mind hoztak, lassacskán bettek. Na már most az a szint, ami volt kezdetben, hogy kell munkahelyet teremteni, most már átváltozott, hogy tisztességesen fizetett munkahelyet kell teremteni. Akkor mindegy volt, hogy milyen fizetés, csak legyen munkahelyet. Most már tisztességes fizetés kell, ami napról napra, időről időről nő, fel kell zárkozni ugye az uniós fizetésekhez. Ehhez persze azok az emberek, akik benne dolgoznak és tovább akarnak ott maradni, fejlődnek, tanulnak, új kvalifikációkat tudnak begyűjteni maguknak, vagy cserélődnek. És ez is egy fejlesztés. Maga ezeknek a parkoknak is a szintjük, a hozzáadott érték szintjük nő napról napra. Ami megint csak visszaszámítható Kolozs megyének, hogy maga a megye nő, mert ezek mind adófizetők, meg stb. Stb. És persze akkor szolgáltatás kifizetők, akik tudja fizetni netán azt a magánórát a gyermekének, hogy jobb egyetemre kerüljön, netán az egyetemet, hogyha arról van szó, vagy itt tudja tartani azt a fiatalt, akit tovább nevel, hogy egy következő munkahely és
nem
család...
Nem gond a hétvégi kultúrprogramnak a fenntartása.
Az tényleg nem. Hát mondjuk drágának drága, mert nem olcsó.
Jó, persze,
de,
csak hogy...
De nem, létezik, és van egy olyan pezsgős élet, amiért érdemes Kolozsváron maradni. És nekünk ezt kell állni a fejlődés, sőt, ebből a gazdasági növekvés, esés, világpiac, stb. Ezekbe kell valahogy ülavírozni, hogy ezt a szintet megtartani. És szerencsé van Kolozsban, igaz, hogy nagyon sokat nyertünk a szállítógép technikával, az IT-val. Köszönhetjük annak idején Városlán Pamukcsának, hogy egy olyan jó törvényt hozott, hogy azt az adózást úgy határozták el, mert abból igazándiból én úgy látom, hogy Kolozsvár abból nyert a legtöbbet, nem is annyira a drága a lakásokból, de ezt...
Hát ez egy ilyen láncreakció.
Ez egy láncreakció, így van. És persze igazán, hogy Kolozsvárnak a fő érték és a fő mozgatóerője azok az egyetemek. Uh-huh. Mert azért, hogyha azok nem lennének, akkor nem volna se az a pezsgés, se az a vonzás, se nem jönnek olyan nagy fesztiválokat itt szervezve, vinnék ott, ahol vannak diákok, vannak olyan emberek, hogy kaphatók ilyesmire. Nekünk ez mind egy tótum, ami hála Istennek működik, és én úgy látom, hogy az irány, amiben megyünk, az növekvő irány. Uh-huh.
hogyha átlósan húzzuk meg egy kicsit az erdélyi térképen ezt a vonalat, akkor valójában a Kolozs megyéhez hasonlatos, illetve hát fogható szereplő az a Partium, Várad és vonzásköre tágabb, szűkebb módon, tehát Bihar megye és Brassó megye a maga mindenféle turisztikai, és hát nem csak vonzáskörével. Tehát lényegében itt egy megkockáztatom, Temesvárt most hagyjuk, mert ő lent van nagyon, de akár őt is, de mindösszesen, hogyha a nagy erdély...
Szatmárt is azért növekvés.
Igen, ő is dinamikusan. De hogy igazándiból öt ujjam elég, hogy ezt a régiót meghatározó fejlődési gócokat amúgy számon tartsa. Most kérdés az, hogy ugye szóba került az, hogy az IT és Kolozsvár, hogy akkor lehet-e valamiféle, vagy kialakít-e az élet egy olyan helyzetet, ahol nem kényszerül egyik megye sem díleket kötni a kifejezés nem szerencsés értelmében. Tehát, hogy szervesen adódik az, hogy Kolozs megyének ilyen és ilyen kitörési pontjai vannak. Ugyanúgy természetes az, hogy Biharban ezt és ezt próbálják továbbfejleszteni, meg Brassóban a másikat. Tehát, hogy ezek történnek, vagy azért itt is azért megyei tanácsok szintjén néha össze kell ülni, és azt mondani, hogy ti miben gondolkodtok? Mégis mi az, ami a 5-10 évbeli távlatban nálatok a hasító ágazat? Hogy akkor mi is úgy igazodjunk forma.
Hát igazándiból ez a realpolitikában a kanibalizációt azt amennyire lehet ki kell zárni, és tényleg nem érdemes nagyon közel, két pont között ugyanazt a típusú befektetést, ugyanazt a típusú fejlesztést hozni, mert ha megvan a gyors infrastruktúra, ahol el lehet jutni az A-tól a B pontig, akkor elég csak a, mit tudom, az A-t vagy a B-t valamelyik szinten növelni, mert akkor az érdekeltség át tud oda menni. Mondjuk, hogy Kolozsvárnak most van egy ilyen nagy gondja, hogy maga a városba nagyon nehéz közlekedni. Valószínű, hogy majd, amikor ezek a nagy projektek, nagyon rég beígért projektek oda jutnak, hogy pláne a terelőutak, mert a föld alatt járó az nagyon hosszú.
Arról inkább most nem.
Arról majd, mikor az 1 millió lakost meghaladta a város, akkor majd tárgyalhatunk arról is, mert megvan az értelme. De egyelőre most nem az a... Kell dolgozni rajta, mert nem, azt nem lehet ma kitalálni, hogy hónap meg is legyen. Látjuk, hát mi 5 évet húztunk rá a gyerekkórházra, ott van egy falnyi tervünk, és még mindig a finanszírozás, még mindig koldoljuk Bukarestől, mert még minden nem adták. És egyszer ezt mondják, egyszer azt mondják, egyszer azt mondják, hát itt azért az ígéret földje van, tudjuk, hogy nem ígérni nagyon sokat lehet. Itt érzem, amikor gond van. Amikor lehet, hogy a képviselete régiónak, nem, de elég Kolozs megyei képviselők. Tudom is, én az erdélyek, akkor fel tudnak szólalni ott úgy, mert az már egy hang. Vagy né, barátocskám, azért ez a akármilyen nevező tényekre Kolozs megyére, ez elköltött egy csomó pénzt egy tervre, ami a gyermekeinknek sürgőségi modern, vadi új kórházatot. Kolozs várnak. Kolozs megyének a kórházai, nem kolozsváriak, vagy Kolozs megyékkel van tele. Mert mindenhonnan, ahonnan csak lehet, mikor az ember az egészségéről van szó, vagy szeretteinek az egészségéről van szó, oda viszik, ahol hallják, hogy a legjobb orvos van. Nem érdekel, hogy az hány kilométerre van. Na, és mikor egy ilyen van, akkor tényleg egy egységes hang kellene legyen, egységes lobby kéne legyen, és nem az legyen mindig, hogy hát mit tudom én, Bok valamikor volt miniszterelnök, és akkor most már minden megvan, és nem tudom. Van egy ilyen butaság, amikor oda jutnak az emberek a déli területeken, és mikor megkóstolják a Dömbovicának a vizet, lehet, hogy annak van valami rossz. Azt mondom, a szamos vizet csak jobb. Uh-huh. No, de nagyon sokat lehetne erről még tárgyalni. Jó lenne, hogy ezeket az egy-két nagy befektetéseket tudjuk meghozni, mert már Kolozs megye eljutott olyanra, mert ugye, hogy egyetemi szinten egy hub, tiszta ügy. Hogy turisztikai szempontból is azért, mert megközelíthető a reptér miatt, és hát azért van elég sok szépség, amit meg tudjunk mutatni.
City Break listára felfér.
Ne legyek, ne nagy zója, hogy csak Kolozs megye, vagy csak Kolozs megye, de azért a környéken is nagyon sok minden van, már abból is egy olyan helyzet. Sportlétesítményekben, ugye, amit csak lehetett azért, a két nagyon sportlétesítmény, meg egyéb, akármikor, amit a város is befektet, kezd egy olyan vonzó területével. Kulturális szinten nem is kell magyarázom, hogy miért, mert ugye már egy pár fesztivált, vagy egy pár nagyobb dolgot felhoztam, de még ezen sokkal többet is lehetne. Na már most itt megvan ez a nagyon jó orvosi egyetem. Nagyon jó embereket, nagyon jó kádereket hoz ki. Ezenek az embereknek, ha nem adod a gépet, a munkát, a lehetőséget a kezébe, ez olyan, mintha elvágtad a saját eredet, és elmegy a drága véred. Elmegy. Mert alig várja az AKH, vagy alig várja bármelyik nagy kórház, hogy jó embereket, hogy tele van. Bécsben a kórházak tele vannak itt végzett emberekkel, vagy Magyarországon végzett.
Sőt, Nagy-Britanniának is ugye nem kis részét, nem csak a nővéreket, a középkádereket, igen, hanem azért a
nagyokat is.
A hétvégi szolgálatokat, ugye, az úgynevezett gárdázásokat.
Igen. Elég és nagy pénzek.
Igen, így
nagy pénzek. Igen, de az is egy szint. Azt megteszed azért, hogy a megérhetésed jobb legyen, meg hogy a gyermeket, családot, stb., meg a biztonságot. De amikor
szakmailag
el tudod érni azt a szintet, hogy mit tudod, hogyha műtő vagy, hogyha bármilyen terapeuta, hogy azt megtudod, és a legmodernebb szintén, amit a kongresszusokon láttál, és tényleg az van, nálunk ebben az öt kis kórházunkban, ami kis, hát nem is olyan kicsik, amiben a állandó jelleggel találkozok a menedzserekkel, mindegy, nagyon-nagyon jó fejek, mindegyik, és mondták, hogy hú, ők látták, mit tudom, a járóbeteg, ami volt ebben a manát, hogy átadtuk a rehabilitációs kórházba, aztán, hát ők azt kongresszusokon látták, hogy vannak azok, a járkál fenn a robot, a mennyezete, és közben az embert viszi, és mindenféle hámogos. Olyan dolgok, amit, és beszélgettünk is emberekkel, és elmondták, hogy itt van, nézzük meg egy angiográfot, amelyik ugye ilyen sztori, bemegy a drót az ereken keresztül, bemegy a szívbe, ott valamilyen színező anyagot bead, és meg lehet látni, hogy van-e, nincs-e valamilyen dugulás. Ha van, akkor beteszik a stentet, ha nincs, akkor hála drága Istennek nincs. Igen ám, de ugyanez van az agygörcsnél is. Ugyanaz a gép, meg tudja azt is csinálni, ha specializált az orvos. És beszéltem, egy fiatal orvos volt, nem mondom most el a kórházba, hogy melyikben, hogy ne, de hogy valaki gondba hozza, és azt mondta, hogy ő meg tudja, megvan a tudása rá, hogy onnan a géppel ultramodern, meg tudja azt is csinálni. De 4 hónapot kellene felcsereskedni, vagy mit tudom, tanuljon egy orvos, mert amik létezik Marosvásárhelyen. De mivel olyan kevés az orvosunk, az ilyen fő, specializált orvosunk, hogy nem tudja az itteni kórház elengedni 4 hónapot, hogy a másik kórházban dolgozom, hogy tanulja azt meg, akkor azt az operációt nem tudjuk itt csinálni. Olyan helyzetek vannak, és ez mit tudom, egy ember, kitől hány ilyen van, amit meg kell hallgatni, ott kell lenni, és amennyire lehet szeretettel és persze sok pénzzel segíteni ezeken a helyzeteken.
Sok pénz, kevés pénz, most mindig évvégén van egy olyan periódus, amikor a tartalék alapból lehet, és kell is ugye segíteni, pótolni, olyan helyzeteket megoldani, amelyek nem előrelátott gondokat hoztak, most éppen kisbuszok, iskolabuszok, és
fogyóanyagok, ezek romlanak
el. Kazán, meg tűzoltó felszerelés, ilyesmire jutott pénz, de közben azért gondolom, hogy már bármennyire is választások előtt vagyunk, azért a sarok számai a következő év költségvetésének hát letisztulnak forma, vagy legalábbis van egy skic.
Előreláthatóan van, persze, hogy van, és nagyjából stabil. Nincs nagy fluktuáció.
De a büdzsén belül várható, vagy szokott lenni olyasmi, hogy akkor egy-egy esztendőnek időnként megjelenik egy, hát nem azt mondom, hogy prioritása, de talán valamivel fontosabb tétele, és akkor a költségvetésen belül, hát úgy próbálják összerakni a testületben, és szabni-varni, hogy akkor tényleg jusson is annyi, amennyit úgy rászánnak.
Hát igen, a költségvetésünk annak, mit tudom, két fő eleme van. Egy a fejlesztés, ami ugyan nagyon fontos, a legfontosabb, és a másik a
fenntartás és egyéb költségek. Igen.
Napi költségek. Na, mindig nekünk az a gondunk, hogy próbáljuk valamennyit, icipicit is, ha nem sokat, fejlesztés felé tolni ezt a mérleget. Persze óriásiak a költségek, csak a...
Arányaiban, hogyha azt mondjuk, hogy 100% a költségvetés, akkor a fejlesztés...
Mindig ott vagyunk az 50-50. És próbáljuk egy kicsit alatolni, nagyon nehéz. Hát el lehet gondolni, hogy csak a szociális főintézményünk, ugye, amelyik a gyerekvédelem és a szociális dolgokkal foglalkozik, az 1300 ember. Ez csak a kiszolgáló
minden járulékos költséggel.
Igen. Akkor ott van az 5 kórházunk a speciális gondokkal szembesülő gyerekek. Van nagyon sok tanár és gyermek. Egy az egyhez van. Vannak olyan helyzetek, amiket nem is jó nagyon se kiemelni, mert olyan lehet, hogy azt mondja, valaki rosszul érezni magát emiatt, hogy miért most pont engem. Mit mondjak? Elmutatom a legszebb kulturális intézményet például, de csak az ilyen szomorú, a Filharmónia. Nincs saját épülete, és nem nevezem meg, hogy kinek, de óriási bért fizetünk azért a teremért, amit használunk gyakorlatilag kétszer héten, egyszer próbálnak, vagy kétszer próbálnak, és egyszer van a koncert azon túl. De rendben van, jó, hogy van, és persze ott is szép fizetések vannak, és sok emberünk van, mert gyakorlatilag összesen majdnem 200 emberről van ott is szó.
Ez a monostori átadandó...
Nem monostori, épület, nem, szó se róla, nem, azt, nem. Az a zeneakadémia.
Az marad az akadémiai.
A zeneakadémiai.
De időnként azért, hát mint
egy jó pénzért, egy jó pénzért lehet bérelni. Igen, ezt is mondta a rektor úr, és nagyon jól mondta, és le a kalappal előtte, hogy amit ő tett, Kolozsvár, meg a Erdélyért, vagy a zenekultúráért, azt hiszem, hogy nem elszobrot, hanem teljes szobrot is érdemel majd, ha elmegy, ne menjen el, mert még sok munkája van. Nagyon sok olyan költség van, amelyiket muszáj kérni, és akkor ezek mind a funkcionalitás, nem fejlesztés. Ott vannak az útjaink, 1600 valami, majdnem 1700 kilométer útunk van, amit persze, hogy modernizáljuk állandóan, és amennyit csak lehet, lehúzunk EU-s alapokat, minden,
de az a tél, karban, a fagy, karbantartás,
karbantartás, stb. Na, nagyon sok olyan költségtétel van, ami most, hát hogyha észrevették most a minden költségvetés kiegészítés, egy-egy keveset még tettünk az út karbantartás, mert tudjuk, hogy lehet, hogy jön a nagyhó, lehet, hogy nem jön a nagyhó, de hogyha jön a nagyhó, általában az úgy szokott történni, hogy Románia nincs felkészülve, hogy jött a nagyhó.
Megint meglepődünk.
Meglepődünk. Igazándiból ez egy, az egy mondjuk csúnya vicc, mert aki benne van, és tudja, hogy miből áll ez a munka, ezt tudja pontosan, hogy miért történnek azok a dolgok, mik a normatívák, mikor indulhatsz el szórni 15 perccel, miután a hóhullás megállt. Szóval egy csomó minden olyan regula van, amit nem tudunk, és elfelejtettük gyerekkorunkban, hogy milyen jókat szánkoztunk az utakon, és nem volt semmi baj, se az autónak, mert tényleg téli gumia volt, vagy netán láncja volt, de most már mindenki csak a fekete úton tud járni, és hát luxusban vagyunk. Na, hála drága Istennek, olyan időszakot élünk, amikor azt mondhatjuk, hogy Erdély és konjunktúrája egy nagyon jó békebeli időt él. Pedig itt van a háború mellettünk. Az egy probléma. Az egy nagy gond. Az egy nagy gond. És annak is vannak költségvetési vetületei. Nem érezzük meg mi, a mi szintünk, meg kicsikék vagyunk, de az országos költségvetés megérzés, és...
Hát csak kihat valamilyen szinten.
Rendesen kihat, és nagyon sok beígért pénz azért nem jön le, mert értjük, hogy miről van szó. De mindig azt mondom, hogy inkább fizessük ki az adót, mint hogy vigyék el a fiainkat.
Lesz 2025-ös esztendő, mindenki azt mondja, hogy jaj, milyen jó, mert hogy ez egy csendes év, az építkezés éve, vagy évei következnek. Mennyire lehet pontosan ezt a helyzetet majd kezelni és kommunikálni, amikor ott vannak a soron következő fejlesztési elképzelések, tervek, sőt olyanok is, amelyeket nem csak hogy folytatni lehet, hanem folytatni kell, mert olyan jellegű munkálatok. Közben adódik egy nagy deficit, adódnak olyan problémák makrogazdasági szinten, amelyek elakaszthatják ezt. És akkor az állam szétnéz, bármelyik állam is lenne az, szétnéz, azt mondja, hát honnan tudnánk lecsípni, hát pontosan a fejlesztésekből, a befektetésekből, és honnan szétnézünk, és terepre kiküldjük az adagot, hogy honnan, vagy hol ne számítsanak a további támogatásokra. Ilyenkor mit tud a tanács lépni? Hogyan tud olyan plusz forrásokhoz jutni, uniós alapokat is beleszámítva, hogy ne zökkenjen az egész történet?
Hát gyakorlatilag úgy próbáljuk, hogy minden nagyobb befektetése a megyei tanácsnak mindegyik ilyen uniós forrásokhoz legyen kötve. Mert azt jelenti, hogy már két pilléren áll. Nem csak a saját költségvetésen, hanem az ottani is. Ha netán még van egy harmadik pillér, egy országos költségvetési tétel, amelyet hozzá lehet csatolni.
Az ideális,
az már háromból él. Én szeretném, hogy érjük utol magunkat egy olyan formában, hogy tudjuk a negyedik pillért is behozni, a magántőkét. És igazán ez még Romániában nem működik, mert nem működik, de nagyon sok jó módot láttam Svájcban, láttam Hollandiában, láttam Németországban, akár még Magyarországon is nagyon sok ilyen jó példa van. Romániában még nem tudom, még valahogy a törvénykezés még nincs olyan szinten, vagy valahogy az egymásból való megbízás nincs olyan szinten, hogy tényleg eljussunk oda, hogy olyan befektetésekre tudjunk hozni, ahol a magánszektornak a tőke tulajdonosa, anélkül, hogy mit tudom, hogy milyen versenytárgyalások, ami kitalál egy valamit, ami fontos, vagy felvállal, nem kitalál, felvállal egy valamit, ami fontos az államosok, azt megépíti. Lásd kórház, lásd autó, autópálya, mit tudom, Koreában például a Hyundai autópályákat is épít. Miért meg kell a közösségnek? És akkor azt mondják, hogy jó, tessék, hát van adókedvezményed, valamennyi, tudom is. Nálunk még nem működik, nálunk még mindig nagyon sok ízben abban vagyunk, hogy azt a amúgy is fanyelvet, amit Brüsszelbe beszélnek, lefordítjuk még fársabb nyelvbe, és még azt a plusz ellenőrzés is hozzáteszünk, amit senki nem kért, de mi úgy gondoltuk, hogy mert tudtuk,
jól
hogy,
fogaz,
hogy valahol valamelyik falu végén, ahol a kurta kocsmában egy decivel nem tudom mit csináltak, na azt is le kell, még öt embert megfizetünk rá, hogy nem, még egy ellenőrző szervezetet, még mindent előhozunk. Sokszor, és itt megint visszatérhetek arra, hogy amit az államelnök jelöltünk mond, hogy ellehetetleníti az állam, ellehetetleníti a saját polgárának az életét. Én amit mondtam többször is már régi, mikor csak ellenőrző szervezetben dolgoztam a mezőgazdasági alapoknál, egy annyit legalább nyisson az állam, hogy engedje meg az ellenőrző szervezetben dolgozónak, hogy gondolkozzon. Mert a procedúrán kívül nem gondolkozhatsz. Hogyha azt úgy írja, hogy jobbra vagy balra, az, hogyha mit tudom én, teszem én azt ezt az ablak egy... De most már egy centivel erre van, vagy arrán van. Most,
ja.
Isten, bocsáss meg, hát ugye, hogy bejön a félre, hogy te most mit kell ezzel? És igen, az állami szervezet nem, hogyha úgy írta abba a tervbe, akkor mit tudom én, mit kell csinálni. És persze akkor a befektető, pláne a magánbefektető, aki egy ilyes, és vannak más, még nagyobb utasságok, amikor pont úgy kapja, mint a kalapácsot a feje lágyába, akkor az akár csődbe is tud menni egy ilyen
befektetésnek. Hát vagy továbbáll első pillanatra.
Igen, és elfordul az uniós alapoktól, és akkor Románia megint ott van, hogy nem képes elhasználni az uniós alapot, de ez nincs meg, de az nincs meg, de amaz nincs meg. Valamikor a programásban elkezdtük, de hát ugye nem hívtuk le, miért nem hívtuk le, vagy hogy programálunk, hogy persze mindenkinek, ha mindenki is ott van ezekben a szervezetekben, de profik nem tudom hányan, akkor vannak ilyen gondok, és ugyanakkor az unió nem egy zárt szerkezet. Megbeszéltem most, és 7 évig az úgy kell működni. Hát valami változott, pláne, hogy milyen változó
hát területen elég,
vagyunk,
igen,
pláne, hogy háborúban vagyunk, pláne, hogy mit tudom én, asszályok vannak, pláne, hogy piacváltozások vannak. Hát félnek elmenni, megnyitni egy kapitulust, most újra tárgyaljuk, mert né, gond van. Gond van, és tényleg bízom benne, hogy hát ha a következő kormányban az a józanéz, amiket mindig várjuk, hogy visszatér, és megpróbálnak egy kicsit úgy a romániai gazdaságnak az érdekeibe gondolkozni elsődlegesen, és nem csak a mi fordításoknak megfelelően. Mert a fordítás nagyon jó, nagyon fontos, de az interpretáció az adja az emberi minőséget annak a mondatnak, vagy annak a fejezetnek, hogy azt átgondolták, és életbe léptetik. Az az életbe léptetés, hogyha egy emberi agyan túlmegy, és nem Google Translate is meg tudja csinálni ezt a fordítást. Hát jobban, többé-kevésbé. Arra nem kell ember.
Hát, ha így haladunk, valószínűleg a rádióra sem kell majd ember, mert megjelenik a hanggenerátor, és elmondják hibátlanul a híreket.
De már nem lesz olyan.
Lehet, hogy a tetőterasz ezért egy kicsit még szerencsés, mert ilyen beszélgetést generálni nehezebb. Én Vákár Istvánnak köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát generáltunk egy kis párbeszédet arról, hogy Kolozs megye hogyan, merre, főleg, hogy van egy 12 plusz 4 éves rálátása a történetre. Hát azt kívánom, hogy legyen bölcs döntés a következő büdzséről, legyen idő pihenni is, és legyen egy olyan 2025-ös esztendőnk, amikor a Válaszúti Park is tovább lép, zöldül, szépül a kastély mögött, és hogy egyre több látogató lesz, mert hogy ez az egyik szívecsücske a Kolozs megyei alelnöknek. Köszönöm.
A pihenést nem tudom ígérni, a többit azt teszek róla, hogy legyen.
Köszönöm még egyszer a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.